És ezt akarom hozni analógiának, hogy ugyanez van Isten megtapasztalásával, és hogy nagyon más és más módon tapasztaljuk meg Istent. És olyan hallottatok róla, hogy a múlt héten is, meg arról, hogy ez elmúlt pár hétben, hónapban, hogy szeretnénk az Isten tapasztalása tanfolyamat végigvenni. Ma is arról lesz még szó. Egyfajta ilyen a könyv strukturális áttekintése, a tanulmány áttekintése mellett. Már csak azért is, hogy azok, akik még esetleg nem döntötték, hogy be akarnak kapcsolni, azon a kedvet csináljunk, vagy végképpen adjuk a kedvét, az Isten persze hozzá. De ezt utána fogjuk már ennyire intenzíven tolni majd az arcot, hogy Isten tapasztalása, Isten tapasztalása, szóval talán ezt már ki lehet bírni. Viszont bízom benne, hogy nem mi, hanem sokan mások, akik részt vesznek benne, mégis majd az arcotokba tolja azt, hogy mit tapasztaltak meg mindeközben. Nem a tanfolyamról, hanem Istenről és Istenből. És az alapvető igeverse, ami a könyvben nagyon gyakran előjön, az a János 15-5. Ugye az beszél arról, hogy én vagyok a szőlőt, és ti a szőlőveszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, azt teremts a gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. És igazából ez egyfajta ilyen fő vezérfonala az egész tanulmánynak. És ezt megírt a könyvet, az Isten tapasztalása könyvet. Ez nagyon fontos úgy látni ezt, hogy nem egy ilyen teológiai mű, ami arról beszél, akkor most pontosan értekezik a különböző fajta nézetekről, hanem sokkal inkább egy gyakorlati útmutató Istennek a terjesztesebb és mélyebb, meg személyesebb hitbeli megéléséhez, hogy mit lent fel együtt lenni. És úgy is mondhatnám, hogy az egész könyv ez egy paradigmaváltást javasol számunkra, hívőknek. Egy olyan másfajta nézőpontot, hogy ne úgy gondolkodjunk és úgy éljünk, hogy szeretnénk megtippelni, vagy kitalálni Istennek a szándékát, hogy ő mit akar csinálni, hanem sokkal inkább az, hogy figyeljük meg, hogy ő mit tesz, hol cselekszik, és csután csatlakozunk hozzá. Valószínűleg már hallottátok ezt sokszor, de azt gondolom, hogy mégis fontos meg hasznos újra és újra hallani ezt a fajta hozzáállást, mert hogy sokszor beleesünk ebbe a csapdába, és nagyon könnyű belecsúszni ebbe a csapdába, hogy ki akarom találni azt, hogy mi lenne jó Istennek. Ugye mit csinálunk születésnapkor, meg karácsonykor, meg egyéb ünnepekkor? Próbáljuk kitalálni, hogy mi lenne jó a másiknak. Hogyan tudnánk örömöt szerezni neki? Igaz? Pedig ha csak figyelnénk azt, hogy mikről beszél, mi foglalkoztatja, akkor sokkal könnyebb megtalálni azt, hogy mi is jelentette számára örömöt. Sokkal könnyebb benne az ilyet megtalálni, ahelyett, hogy próbálunk tippelgetni erre nézve. Amikor vele vagyunk, akkor látjuk azt, hogy mi az, ami számára fontos, mi foglalkoztatja, és akkor nem kell kitalálnunk, akkor evidens lesz számunkra is. És ez a könyv is arra hív minket, legyen ez a fajta paradigmaváltás, hogy a kereszténység az ne egy program, egy tevékenység sorozat legyen, hanem egy kapcsolat Istennel. Hogy úgy tekintsünk az Úrra, hogy kapcsolatban akarunk vele lenni. Triviális, igaz? Általában az ilyen erőteljesebb megmozdulásoknál egy nagyon triviális alapvetés van mindig. Egy ilyen dolog, hogy az, amit mindenki tud, de senki nem csinál, az változzon meg, hogy mindenki csinálja, és olyan módon tudja. És igazából nem arra szól a kereszténység, hogy sokszor bátják, főként nem hívők, hogy van egy csomó szabály, program, tevékenység, tett és egyébként, amit csinálni kell, hanem egy élő, valóságos, meg szeretetteljes kapcsolaton alapuló kapcsolat. Hát ez jó kérdés, mindegy. Élet, igen, kapcsolaton alapuló élet Istennel, köszönöm. És nagyon erősen hangsúlyozzák a könyvben egyébként ezt, hogy ezen a fajta alapvetésen kell leindulni. Hogy ne azon gondolok, hogy mit tegyek Istenért, hanem az, hogy hol van Isten. És persze remekből van a szent válasz. Hol van Isten? Mindenhol. Igaz? Szoktuk beszélni azt, hogy Istennek a nyilvánvaló jelenléte. Ugye az, amikor ő nyilvánvaló módon jelen van valahol, az mégis intenzívebben fordul elő, mint egyébként máshol. És azért fontos ez a fajta más hozzáállás, mert hogy általában azt szeretnénk mi elgondolni az egészben, hogy mi vagyunk a kezdeményezők. Hogy Istennél mi kezdünk-e dolgokat. Amikor 2008-ban kezdtünk Pápán egy angol nyelvű istentiszteletet, jött a bázis 22 országból, jöttek különböző nemzetiségű emberek, és azt mondtuk, hogy akkor csináljunk egy angol istentiszteletet is minden héten ott a városban. Akkor elkezdtünk beszélgetni emberekkel, és aztán egy pár évig ezt csináltuk, és mi ennek a szemléletnek a mentén csináltuk a gyülekezeti alkalmat, és utána volt egy apáján pár tucat emberek, akik azt mondták, hogy köszönjük, hogy többet nem jövünk inkább hozzátok, hanem lesz külön, majd csinálunk egy másik istentiszteletet, és úgy mondták, hogy we do church. Ez a mi csináljuk a gyülekezetet. És először nem tudtam hol tenni ezt a kifejezésmódot, hogy ez a we do church. Ez a mi csináljuk a gyülit. És te kérdezett, hogy az volt fő probléma, hogy nem olyan fajta ízű, ami róluk szól, hanem túlságosan Istenről van szó. És annyira meddöbbentő volt nekem ez, amikor aztán később párra visszatérték és elmondták ezt a megtapasztalásokat, hogy ez volt nekik a probléma benne. És nagyon könnyű ebben a hibába beleesni, hogy mi csináljuk az Isten kapcsolatot. Mi csináljuk a gyülekezetet. Mi csinálunk ezt vagy azt. Ne értsetek félre, nem arról van szó, hogy ne kellene a mi részvételünk ebbe az egészbe a kapcsolatba. Kell hozzá. De nem mi csináljuk a dolgokat. És az néha rossz szembesülni ezzel. Mert azért jól esik azt mondani, hogy valamit tettem. Valahogy jól esik azt mondani, hogy része vagyok. Isten is arra, hogy még legyünk a része, de hogy ő tesz dolgokat. És aki majd csinálja a tanfolyamot, az látni fogja, aki már csináltuk korábban, tudja, hogy rengeteg példát hoz elő ott az egész tanulmány arról, hogy Ábrahámtól kezdve Péteren át csomó emberen keresztül, hogy mit is jelent az, amikor Isten tesz valamit, és aztán mások csatlakoznak az ő munkájába. És azban a nehézség, bizonyos szempontból nehézség, hogy ez a tanulmány ez mindig egyfajta engedelmességre hív. Ki az, aki az engedelmességben? Ez így gyengénk. Nem szeretünk engedelmeskedni. Én legalábbis személy szerint nem szeretek engedelmeskedni semminek, senkinek. Tehát, hogy ha van valami, azt mondja, hogy ezt kell csinálni, akkor keresem azt, hogy hogyan lehetne ezzel szembeszállni. Hogy miért ne úgy csináljon, csak azért sem. Hogy találják valami másik utat, hogy ne az legyen. Úgyhogy egyik alapvetés az egész könyvben az ez, amiről eddig beszéltem, hogy egy másfajta hozzáállás a kapcsolatban Istennel, másfajta hozzással legyünk ő vele, és más megközelítéssel álljunk hozzá, és sokkal inkább szól arra a fajta engedelmességről, majd erről fogok beszélni, amire Isten hív minket a vele való kapcsolatba. Aztán ugye van a hét valóság, amit aztán múlt héten is láttatok kivetítve, meg talán ha meg tudjátok nyitni esetleg a PDF-et, akkor most is láthatjátok itt kivetítve ezt a hét alapvetést. Az egyik az, hogy Isten mindig munkálkodik körülötted. Amire azt mondjuk, hogy igen, persze, ezt tudjuk. Ugye ebben sincs semmi különlegesség. Ezt tudjuk. De hogy Jézus is mondja azt, hogy az Atya mindez ideig munkálkodott, én is munkálkodom vele együtt. Ugye ez az első legfontosabb felismerés kell, hogy legyen meg bennünk, hogy Isten nem egy ilyen távoli, passzív megfigyel, aki fennül a felhőkön és néz minket, hogy aha, jó gyerek, rossz gyerek, mint a Mikulás, és akkor húzkodja a vonalakat neked és strigulákat, hogy nem így áll hozzánk, hanem hogy ő aktív és cselekvő, aki itt van az életünkben, aki nem messziről ott van, hanem közel veled és melletted. Közel van a te szívedhez az Úr. Nincsen távol tőled. És ő folyamatosan véghez viszi az akaratát, és a mi dolgunk, a feladatunk az nem az, hogy mi próbáljuk meg kitalálni, mit akar Isten, és csináljuk azt, és aztán végén összehasonlítjuk, és hát a csökölt, hát nem. Hanem az a feladatunk, hogy megtanuljuk észrevenni Istennek a munkáját, és tudjunk arra fókuszálni. De az első pont. A második pont, hogy arról beszél, hogy Isten valóságos és személyes, szeretetes kapcsolat törekszik velünk. Ezt a kapcsolatot szeretné folytatni velünk. És igazából ez a fajta hozzáállása Istennek, ez a kapcsolat a mi cselekvésünknek az alapja. Nem azért teszünk dolgokat, mert hogy Isten azt mondta, hogy kell, és parancsolj, és jó, parancsolj, tettem, aztán akkor tisztelünk, és megyünk tovább, hanem mert szeretjük, és vele vagyunk, és ezért akarunk csinálni valamit. Nem ilyen rideg parancs, hanem egy mély szeretetteljes kapcsolatból fakad. Olyan fajta szeretetteljes kapcsolatból, hogy lehet, hogy nem értem, hogy a másik mit akar, de akkor is megteszem. Tudom, hogy mondtam ezt a példát, mert Tévi nem hiszem, hogy ezt elmondom, de hát így járt hallani fogja, hogy csak pár éve voltunk házasok, és ugyanabban az évben esettünk össze, és egy másik pár is. És éppen vittünk egy öreg bútort, nem is tudom már honnan, hova, utánfutóval, és hallottuk, hogy ez a bútor az egy verődött neki az utánfutónak mindig. És a kocsival mentünk, gyorsan elakadtam a telefont, és hívtam Timit, hogy Timi, gyorsan fuss be a Gyülibe, szedd össze az ülőpárnákat, és hájj ki a sarokra. És leadtam. Akkor sem voltam túl bőbeszédő ilyen szempontból, és jobban szerettem, hogy csak röviden elmondani a dolgokat, ilyen katonáságnak az eredménye. És leadtam, és barátom mellettem ki azt, hogy szerinted meg fogja ezt csinálni? Na miért ne? Tehát nem is az eszembe, hogy miért ne csinálná meg. És akkor gurulunk arra az autóval, két perc szóval odaértünk, és Timi ott áll kint a sarkon, és nagykötek párnát itt tartja a kezébe, és vár minket, és nézelődik, hogy honnan fogunk jönni, mert három irányba lehet jönni. És hogy ott állt, és be tudtuk pakolni szépen a párnákat a bútorhoz, hogy ne verjük szét a bútort, utánfutom. És hogy merem remélni, hogy azért csinálta ezt Timi, nem azért, mert parancs értettem, hanem azért, mert mély szeretetes kapcsolat van közöttünk, és számára evidens volt, hogy nem akarok rosszat neki, mert nem szivatni akarom, hogy most ott fog állni 20 percig az utcán, aztán Kandika már felveszem videóra, és utána majd lejátszom, hogy de béna voltál, hanem hogy mert szükség van rá. És ez a kis fura példát azért akartam hozni, mert hogy Isten is így van velünk, hogy ő egy szeretetes kapcsolatban akar lenni velünk, és ebből fakad a mi engedelmességünk. Nem azért, mert kell, hanem mert tudjuk, hogy ő jót akar nekünk, hogy nem akar rosszat számunkra. Persze ezt a kapcsolatot naponta ápolni kell. Tehát, hogy nem fog működni az, hogy hetente egyszer beszélünk Timivel arról, hogy gyereket kiviszi el iskolába, és nem bízok benne, hogy utána nem tesz fel a kérdés, hogy de miért, hanem csak megcsinálja. És így ugyanaz van Istennel is, hogy ha megvan ez a fajta szeretek kapcsolat vele, amit ápolok, akkor fogom tudni, nem az, hogy ösztönösen, de hogy akkor fogom tudni érteni azt, hogy mi az, ami őt foglalkoztatja, hogy mi az, amit ő tesz, és lesz könnyű engedelmeskedni számára. A harmadik pont ugye arra beszél, hogy Isten meghív, hogy csatlakozz az ő munkájához. Halljuk-e, hogy hív? Az egyik esetleges kérdés az ez, meghallom-e azt, hogy Isten hív engem? Persze ez már fakad az előzőből, ha van szeretetes kapcsolat, akkor hallom. És amikor látjuk, hogy hol munkálkodik, mert ott vagyunk vele, akkor Isten azt mondja, hogy na most figyelj, mit csinálok, hanem behív abba, hogy részese legyünk annak. És van, amikor pici dologról van szó, van, amikor nagyról. Persze a nagyoknak vannak nagyobb publicitása, azokat olvasunk könyveket, azok lesznek híresek. De akár csak a gyülekezetben, amikor valaki azt mondja, hogy hú, láttam, hogy ez vagy az milyen nehézségben van, és akkor most ne akarod neki segíteni. Akár akarod neki segíteni, hogy más ne is tudjon róla, hanem csak úgy áthételesen. Hogy halljuk az ilyeneket, amikor Isten itt szól hozzánk, amikor ilyen picinek tűnő lépéseken keresztül teszi ezt. Csak Isten erre hív minket, az mindig átformál minket, az mindig változást generáltad bennünk. Lesz arról is mindjárt szó. De a negyedik pont ebben a sorozatban az, hogy Isten szól hozzád a Szentlélek által a Biblián, sokfajta módon szól hozzánk Isten, és hogy észreveszünk azt, hogy hány meg hány módon beszél hozzánk Isten. Meghalljuk-e, megértjük-e őt? Geri Tomásznak van egy könyve a Megszentelt utakról, ami arról beszél, hogy mennyire különböző fajták vagyunk, és mennyire más és más módon tudunk kapcsolódni Istenhez. Hogy milyen színes az, ahogy az egyik ember így érti meg Istent, a másik úgy érti meg Istent. Annól pápán megcsináltuk egy ilyen felmérést, vagy csináltunk egy kis tesztet, hogy akkor ki hogyan kapcsolódik Istenhez, és rájöttem arra, hogy a gyülekezet kb. Fele az pont az ellentétje módján nagyon érzelmi módon kapcsolódik Istenhez, mint ahogyan én. És mondom, akkor ezért van az, hogy nem értik azt, hogy én azt mondom, hogy nem azért, mert hülyék, nem azért, mert én vagyok a hülye, mert nem fogtam fel azt, hogy ők mások kapcsolódnak Istenhez. És mennyire fontos tud ez lenni, hogy jól értsük ezt meg. Hogy jól értsük azt, hogy Isten hogyan tud szólni hozzánk, hogy hagyjuk, hogy szóljon hozzánk, hogy ne legyünk vakok arra, ami a mi nyelvünk, és ne legyünk vakok arra, hogy süketek arra, hogy meghalljuk, hogy éppen másikról Isten beszél. Ennek megint csak egy hosszabb része van a könyvben, most nem fejtem ezt ki, csak hogy úgy akartam reutalni. És aztán utána úgy megy tovább ez a folyamat, hogy Isten meghív minket ebbe a munkába, ugye, de ez mindig egy ilyen hitkrízist generál. Hitkrízis, hitválságot, a melyik könyv hogy fordítja. És azért van, mert amikor Isten valamire behív, akkor az azt mondja, hogy figyelj, most a kezedben van, azt tedd le. És gyere, inkább csináld ezt velem. Talán láttatok már ilyen videókat arról, ilyen kis short videókat, amikor arról beszélnek, hogy mi lenne akkor, ha a szülők, amint a gyerek mondja, hogy gyere, csináld ezt, vagy azt, akkor azonnal elhajtanának mindent, és mennek segíteni. Nem tudom, ki ezek látott ilyen videót, van ebben élnek, hogy apuka éppen szerel, és a gyerek odanál, hogy apa segíts, és apa az összes szerszám mindent elhajtja oldalra, összetörik minden, és fut, hogy segítsen, mert ugye a gyerek úgy gondolkodik, hogy mindig mindent azonnal kell csinálni apának, meg anyának, hogy csinálja. És Isten valahogy erre hív minket, hogy most tegyél, dobj el mindent, és gyere abba bele, amire én hívlak. És ez milyen nehéz, nem? Milyen nehéz eldobni és félretenni mindazt, ami éppen kezedben van. És azt mondja, hogy gyere. Szerintem ez egyik leghúzósabb pontja az egésznek, de ebben a pontban benne lesz majd az, hogy amikor rájövünk arra, hogy a mi erőforrásaink és készségeink már nem elegek, akkor rájövünk arra, hogy döntenünk kell, vagy bízunk Istenben, megyünk arra, merre hív minket, és elhagyjuk a biztonságos utunkat, vagy inkább meghátrálunk. És a Zsidók 30-39 beszél arról, hogy nem arra hív minket Isten, hogy meghátrálás emberek legyünk, hanem arra hitéljük, hogy életet nyerjünk. Hogy nem arra vagyunk elhívva, hogy mi visszalépjünk, hanem arra, hogy menjünk vele. De ez nagyon nehéz. Sokkal könnyebb erről beszélni, mint ezt megélni. Voltunk egy pár ilyen helyzetben, és mindenki azt mondom utólag, hogy milyen jó volt megélni Istennel azt, hogy de azt mondom, hogy mindenki azt mondom, hogy milyen szörnyű volt benne lenni abban a folyamatban. Hogy azok a hetek, hónapok, amit telnek, azok nem egyszerűek. És amikor Isten hitkrízisbe hív el, az nem lesz könnyű sohasem. De nem azt mondja a Biblia, hogy mindig minden könnyű lesz, hanem az, hogy vele jó lesz. Hogy vele lehetsz ebben. Hogy fel kell adni biztonságosnak, vagy biztonságosnak vélt, vagy biztonságos utat, azért, hogy aztán ott lesz vele. Valaki egyszer úgy fogalmazta ezt meg, hogy ahhoz, hogy sok halat tudjál fogni, azt ki kell hajózni a tengerre. a part mellett a kikötőben nem fogsz halakat fogni, vagy csak néhány halat fogsz csak. Ha ki akarod vetni a halászhálódat, ki kell evezed a mélyre, ahol hullámok vannak, ahol veszélyek vannak, ahol bajok történhetnek. Isten azt mondja, hogy gyere erre, ebbe a folyamatba, evez ki a mélybe. Aztán a hatodik pont arra beszél, hogy alapvető kiigazításokat kell tenni az életedbe, korrigálásokat ahhoz, hogy tudj csatlakozni Istenhez. Hogy nem úgy vagyunk elkészítve, hogy puffejből, mint a vasúti kocsitnál, hogy akkor jön, és akkor a régi vasúti kocsit még nem jelent volt, az újabb hajnak, hogy amikor lükközők összeérnek szinte, addigra már be is fog ugye ugyan a két kis kampó, olyan kis pöcek van az alján, most mindegy, nem magyarázom annyira, és összezár egyből a két vonat, a két vagon, és tudja is húzni az egyik a másikat. Nem így működünk, hanem csomó apró módosítás kell hozzá. Mondhatnám azt, hogy olyan, mint a házasság, hogy hány meg hány dolgot kell módosítani magamban, és bízni abban, hogy a másik is fog módosítani önmagában, ahhoz, hogy jól összekapcsoljunk. És nem felsorolni neki, hogy neked mit kéne változtatnod, hanem azt, hogy oké, én ezt változtatom azért, hogy ezt nem kapcsolhassunk. És Istennél van egy csomó dolog, hogy kell néha változtatni a gondolkodásmódon, a prioritásunkon. Néha akár teljes életpályánkon. Ha már Viktorét volt két hete, valószínűleg 40 éve nem azon gondolkodott, hogy hú, de jó lesz, megyek visszanerősen Brazíliába. Milyen nagyszerű lesz. Nem így gondolkodunk általában, hanem teljesen fel kell adni egy csomó dolgot, és aztán egy új irányba kell indulni. És a jutalom az nem a gazdagság, a vagyon vagy a hírnév. A jutalom az Isten munkájában való részvétel. Része lehetek annak, amit ő tervez, amit ő tesz. Nem a földi dolgok, hanem az, hogy vele lehetek. És a hetes pont, hogy arról beszél, hogy Isten megtapasztalására vele való engedelség és a hozzávaló csatlakozás által történik. Hogy ezeken keresztül fogom megtapasztalni őt, ahogyan vele vagyok ezekben, ahogyan hozzá kapcsolódok, vagy ott megyek mellette. És az a jó ebben az egészben, hogy ez a hetes pont, ez nem lezár egy ciklust. Nem arról beszél, hogy itt vége van valaminek. Nem az arról beszél, hogy kapcsolódtam Istenhez, még jobban hallom a hangját, még jobban értem, még jobban látom, hogyan gondolkodik, még jobban látom, hogy mit akar tenni Isten, még inkább tudok vele újra ebben a körben menni. Ugye, hogy igazából ez a fajta megtapasztalás, ez nem elméleti, hogy tudom, hanem gyakorlati, mert benne voltam és megtapasztaltam. Csak az egész folyamatnak pont ezen a kulcsa, hogy ebben így benne legyünk, hogy megtapasztaljuk, részei vagyunk, gyakorlatban látjuk az egészet. És a fő két dolog az engedelmesség meg a hit az egészben. Az engedelmesség meg a hit. Mindeket olyan dolog, amit szeretünk mondani, de nem könnyű. Elméletben mindenki hisz Istenben, igaz? Hiszed azt, hogy Isten mindenre képes? Na, egyszer kell kiáltani mindenkinek újból. Tehát, hogy igen, hiszik az, hogy Istenre minden képes. De azt kérdezi, hogy hiszed azt, hogy Isten mindenre képes a te életedben, hogy elvégezze azt, amit akar csinálni veled? Akkor már, hát igen, remélem. És akkor gondolja, lenne ez a küzdelmedre. Hiszed azt, hogy Isten képes ebben úrrá lenni? És akkor már, igen. Inkább ez van bennünk, mert akkor már sokkal nehezebb elhinni azt. És lehetne így még mélyebb, amin az egészben. És igazából ezt a könyv az egy, mondhatom is, hogy egy radikálisan új megvilágításba helyezi az engedelmességnek a fogalmát. Hogy nem egy szabályok betartása, hanem a szeretetes kapcsolatokból fakad. Ami már volt is szó. És hogy az engedelmesség a kapcsolatnak a gyümölcse. Boróka, amikor elkezdünk vele beszélni, akkor van, hogy azt mondjuk, hogy ilyen most ez lesz a jó, és bíz bennünk, hogy mi az érdekelt akarjuk, és azért csináld. És amikor ezt elmondom neki, akkor azt mondja, hogy jó. Fogalma sincs, hogy mi fog történni, de azért, mert én mondtam, ezért jön és csinálja. Bogina néhányszor visszaéltem ezzel, és megszívattam, utána már nem volt annyira stabil ez a jó, de hogy van ennek hátránya is ilyen szabad, hogyha valaki visszaél vele, de Isten nem él vele vissza. És azt mondja, azért mondja azt, hogy jó, mert megvan a szeretetes bizalmi kapcsolat, és elhiszi azt, hogy ez jó lesz számára. És igazából az engedelmesség az mutatja azt, hogy milyen a kapcsolatunk Istennel. Nem a vakbúzgó, töretlen engedelmesség, hanem az, hogy Uram, én ismerlek téged, és ezért bízom benned. Tudom azt, hogy te mi vagy, hogy te ki vagy. És a hit pedig nem csak egy passzív állapot, hanem a tanulmányban benne van, hogy a hit az nem passzív állapot, hanem egy aktív döntés Isten mellett. Egy olyanfajta aktív döntés, ami mindig elvisz téged a cselekvésre. Ami elvisz téged arra, hogy azt tedd, amire Isten hív, nem azt, amit te zsigerből tennél. És itt van egy fontos különbség. Mert a hitre általában úgy gondolunk, hogy ez egy nagyon passzív dolog, nem? Igen, hiszek, igen, el vagyok és kész. Úgyhogy benne vagyunk, aztán ennyi az egész. De ez arról beszél, hogy ez legyen aktívvá. Kezdjen el hatni valóban legyen élő és ható olyan módon, hogy te ráthat és téged mozdít, téged tesz élővé. Hogy ilyenfajta módon mozduljunk el. És a legtöbb ember az ott akad meg az egészben, hogy a hit fogalmát a cselekvőképesség határára szorítja le. Hogy addig hiszek valamiben, ameddig én úgy látom, hogy képes vagyok valamit megtenni. És aztán elmegyünk mindenfajta képzések egyebek, és elkezdünk tanulni azt, hogy hogyan tudjuk a saját határainkat kitolni. És akkor már többre vagyok képes, azt gondoljuk. De a Bibliában más látunk a hitről. A hit a Bibliában nem arról szól, hogy mi az én cselekvőképességem határa, hanem az, hogy mi Istennek a képessége. És azt hiszem el, hogy igen, Isten képes erre. Nem én, ő képes erre. És mennyivel másabb az én cselekvőképességem határa, és mennyivel másabb Isten cselekvőképességének a határa. És amiről ez a tanulmány beszél hit szempontjából, az az, hogy én abban hiszek, hogy ő mire képes, nem pedig abban, hogy én mire vagyok képes. És egy hatalmas különbséget generál. A mi megélésünkben, a mi megtapasztásunkban is nagyon, nagyon nagy különbséget generál. És ilyen szempontból azt kell mondjam, hogy nagyon népszerű vált az elmúlt hát 30-30 pár évben ez a könyv, amiatt, mert hogy igazából a vallásosságban az elméleti hit helyett a gyakorlati hitre helyezi hangsúlyt. Hogy a személyes életben nem tudod megélni a gyakorlati tapasztalatokban azt, hogy mit tesz Isten. Nagyon sok ilyen beszámolót olvashattok, meg hallhattok, vagy éppen hallhattok már múlt héten is. Ugyanakkor persze közben egy kihívást is intéz felénk, hogy lépjünk ki a komfortzónámból, és hogy ne csak olvassunk róla, vagy tanuljunk róla, hanem aktívan vegyünk részt Isten munkájában. Aki itt volt még mondjuk 20 év ezelőtt, vagy 15-20 év ezelőtt a Árpád idejében, ő nagyon sokat beszélt akkor, voltak a rajzai, a bárányos rajzai. Lakettnek vannak? Ugye voltak ilyen mindenfajta bárányok, hogy lerajzolta őket, hogy itt vagy a pásztor, hogyan húzza a szekérben a bárányokat, a hasonlók. És akkor volt benne is, hogy a nagy és kövér bárány, aki már mozdulni se képes, mert állandóan eszik, de nem mozog. Hogy nem gyakorol, nem megy ki a mezőre, és nem megy vissza, hanem csak eszik, mert várja azt, hogy hozzákerje a kaját. És azt mondja, hogy sokszor ilyen emberek vannak a gyülekezetben, akik egy csomó dolgot megtanultak, már tudnak fejben, de gyakorlatban nem viszik át azt, amit tudnak. Hogy nem mozogják ki a táplálékot. És nem tudnak már szinte mozdulni sem. És igazából ez a tanulmány az arra hív minket, hogy kilépünk abba a komfortzónából, ami arról szól, csak hogy elém hozzák a táplálékot, és kezdjük el megélni gyakorlatban, hogy mit jelent részt venni Isten munkájában. Hozzáteszem azért azt is, hogy vannak kritikák is a könyvvel szemben egyébként. Az egyik kritika azt szokott lenni, ez a 7 pont, amit nem van írva, az egy sokan túlságosan ilyen formula jellegűnek gondolják, hogy akkor igen, egyik pont abban következik, a másik abban következik, a harmadik, és akkor megvan a szép kör, de egy ügyes vagyok a kész. És bizonyos szempontból igen, ez valóban tud veszélye lenni, amennyiben mi beleesünk ebbe a csapdába, és azt gondoljuk, hogy majd ezen keresztül fog működni minden, hogy egy könnyen vehető recept, és akkor azt kell csinálnunk, és akkor ez az én hívő életem. Ha jól olvasod a könyvet, akkor nem ez fog leírni belőle persze, de van, aki számára ez így lett lefordítva. Vagy a másik komoly kritika a könyvvel kapcsolatban az szokott lenni, és ezt is szeretnénk együtt csinálni, hogy nagyon erőteljesen csak az egyénre fókuszál, hogy akkor az a tapasztalat, megtapasztalásunk nekünk is, jó pár, legyen kb. 10-szer már végigcsináltuk, hogy amikor együtt csináljuk, akkor nem csak arról szól az egész, hogy nekem mit kell tennem, én hogyan tudom megélni ezt vagy azt, hanem a közösség számára is erőteljes hatással tud lenni. Mindenesetre összességében azt kell mondjam, hogy nagyon új szemléletmódot kínál a keresztény élethez, és Isten tapasztalása nem egy ilyen alkalmi dolognak hív minket el, hanem egy állandó folyamattá, egy folyamatos utazásra hív minket Istennel, amiben benne van egy csomó reklámozikál, kaland, kihívás, egyenleg, van benne van rengeteg dolog, de igazából benne van a vele való mélyebb megismerésnek a lehetősége. És ez egésznek a kulcsa. Az Istennek a mélyebb megismerésének a titka, vagy a lehetőség ott van az egészben. Ahogy akár a vidvalósásodban is, tehát nem másabb ilyen szempontból ez, de hogy rámutat arra, hogy a legnagyobb öröm az nem abban fog fakadni, hogy te most mit értél el, az, hogy kivel voltál ebben benne együtt. És azt mondja János 15-öt, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlő leszük. Aki én bennem marad és én ő benne, azt teremts a gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudok cselekedni. Igazából erre egyezi ki. És ott van bennem a kérdés, hogy oké, de akkor miért vágyunk Isten tapasztalására? Akkor miért akarjuk megtapasztalni Istent? Miért él bennünk ennyire ez a fajta vágy? Mondtam is, hogy mit jelent számodra megtapasztalni Istent? Mit mondanátok erre? Mit jelent számodra megtapasztalni Istent? És küzdöket, hogy te mindenket vagyunk ismét. Ugye tud lenni olyan, hogy azt mondjuk, hogy szeretnénk megélni valami érzelmi dolgot. Szeretnénk látni egy csodát. Szeretnénk megtapasztalni végre békességet. És lehetne még sorolni sok dolgot, és nem baj, hogy ezek bennünk vannak. De a gond inkább az tud lenni, amikor áthelyezik a hangsúlyt arra, hogy én meg akarok tapasztalni valamit. És ez a We Do Church dolog, ez a hozzáállás, ez pont erről szól. Én azt csinálom, hogy azt élhessem meg, hogy. És vannak ilyen különböző módszerek, tehát van olyan tréning, amikor azt mondják el, hogy az előadó, miközben beszél, közben járkáljon fel és alá, beszéljen monotó hangon egy kicsit. Aztán akkor, amikor a fontos dolgot akar kihangsúlyozni, az, hogy adakozás! Akkor azt mondja hangosabban, és akkor szépen lassan egyfajta tövekhitmozissá válik ez, mert a mozgás miatt követed, és a fontos szolgat mindig erőteljesen mondod, ezt nem mondod 5-6-szor, és akkor benne marad a fejedben az adakult szó. Lehet ilyet is használni, lehet így We Do Church-ot csinálni, mert mi csinálunk valamit, de Isten azt mondja, hogy ne erre fókuszálj, hanem legyél velem. Hogy legyél mellettem, és arra fókuszálj, hogy mit jelent velem együtt lenni. Ez szerintem megtapasztalás. Ugye azt is mondtam, hogy azt is jelenti, hogy ő hív be a munkájába. Hogy el tudom-e hinni azt, hogy ezt akarja tenni. Hogy nem csak arra van szó, hogy úgy imádkozzunk, hogy Uram, áld meg a tervemet, hanem le tudjunk ülni úgy imádkozni, hogy Uram, mit csinálsz most? Mivel vagy elfoglalva? Mi foglalkoztat téged? És hányszor imádkozol így? Hányszor mondod azt Istennek, hogy Uram, mi van most a szívedben? Mire gondolsz? Milyen gyakran kérdezzük ezt meg Istentől? Milyen gyakran érdekel minket az, hogy őt mi foglalkoztatja? Ahelyett, hogy elmondanánk, hogy minket mi foglalkoztat. Mi azt mondjuk, hogy Uram, mutasd meg a te tervedet, én félreteszem az enyémet. Nekem érdekel az, hogy te mit csinálsz. Gyerekek mit csinálnak otthon? Amikor picik, akkor ezt, igaz? Tegnap is ültem éppen, értem a prédikációt, és oda jönne. Apa, mit csinálsz? Prédikációt tudok. Oké, segíthetek? Nem. És neki áll beszélni, és neki áll magyarázni. És kérdezem, hogy Apa, figyeltél? Mondjad még egyszer. És hogy ő benne akar lenni abban, amit csinálok. És amikor valamit, múltkor palacsintát csináltam éppen, és akkor mondta azt, hogy segíthetek? Hát, egészet is segítettél volna, most már kicsit is köszönöm, már kevésbé. Ha kevésbé ott lehettél volna, de jól, hogy ha ott vagy. De akkor nem csináltam én? Hát megpróbáltuk, jó, teljesen szépen az egész. De akkor is megvolt az élmény, hogy ő megkapirgálhatta a palacsintát. Igaz, hogy 2 perccel hamarabb, mint kellett volna, és az egészet széttúrta, de megvolt az élmény, hogy benne volt. És az kb. 2 hete volt, nem tudom, akkor pontosan már. Olyan boldogan mondta, hogy együtt csináltuk a palacsintát. Tehát igazából mindössze egy palacsintát már segített, de neki meg volt az élmény, hogy együtt csináltuk a palacsintát. És amikor azt mondom Istennek, hogy Uram, mit csinálsz? Mi foglalkoztat téged? Akkor oda megy a palacsintát csökni Istennel. És lehet, hogy széttúrom az ő palacsintáját, amit nekem akar csinálni, de teljesen más lesz a megélés, hogy de jó volt vele együtt. És igazából arra hív minket Isten, hogy csatlakozunk be az ő munkájába. Legyünk része annak. Legyünk része a mennyei palacsintasítésnek, ha mondjuk ennél példánál. És amikor azt mondjuk, hogy Isten élő kapcsolatra hívja az János 15-öt, ebben van, akkor az pont erről beszél, hogy egy életközösségben vagyok Istennel. Hogy nem csak oda megyek a dolgaimmal, hanem hogy érdekel az, hogy ő mit akar. Hogy neki mi fontos, hogy ő benne mi van. Hogy nem egy vallásos program az egész, hanem egy aktív kapcsolat. Ugye azt mondja, hogy ő a szőlőtől, és milyen vesszük. És a szőlővesző nem erőlködik a gyümölcsért. Nem küzdért a gyümölcset teremni. Az a természetéből fakad, hogy az lesz. Igazából is mondhatnám, hogy a szőlővesszőnek a szőlőtővel való természetes közösségből fakadó következménye a gyümölcstermés. És erről beszél a könyv is. Hogy nem az a dolgunk, hogy nem az a direkt dolgunk, hogy gyümölcsöt teremjünk, a direkt dolgunk a kapcsolat a szőlőtővel. Az indirekt következménye a gyümölcstermés. Ilyen módon vele vagyunk. És ha levágunk egy szőlővesszőt a szőlőtőről, és talán visszakötözünk és elkötünk szőlőt, nem fog megérlelődni attól még. Nem az a fontos, hogy ott legyen a közelébe, hanem az, hogy ott legyen közelében, hogy rajta legyen. És ott lehet a kérdés bennünk, hogy a te hited az inkább erőlködés és teljesítmény, vagy természetes gyümölcs termés a Jézussal való kapcsolat közösségből fakadóan. Hogyan ítélni meg saját magadat? Erőlködés és teljesítmény, vagy természetes gyümölcs termés a Jézussal való közösségből fakadóan. Azt is látjuk, Isten szól és kijelenti az akaratát. Isten nem rejtőzködő, hogy ő szóló beszél. hogy ő ige által, imádságban, Szentlélek által, testvérek tanácsára, körülmények által, gyülekezeten keresztül, mindenfajta módon, rengeteg fajta, Úrjam és tudni, több mindegy kisorsanodott logokockával. Tehát, hogy Isten akar szólni hozzánk, akar beszélni velünk, hogy akar kommunikálni velünk. De a kérdés az, hogy hogyan vagy ezzel? Hogy megtapasztaltad a legutóbb mondjuk, és mikor tapasztaltad a legutóbb, hogy Isten szól hozzád, hogy valóságosan megszólított az életedben. Mikor volt legutóbb azt, hogy azt mondod, hogy igen, tudom, Isten szólt hozzám. Nem kell elrangosan válaszolni, csak hogy magadnak mit mondasz? Mikor volt ez? Hogy hallod-e ma is az ő hangját? Tudod-e, hogy mi az ő szándéka? Tudod-e azt, hogy mi foglalkoztatja őt? Aztán beszél arra, és tanfolyam, az engedelmesség a megtapasztalás kulcsa. Az engedelmesség az a megtapasztalás kulcsa. A hit nem csupán tudásról szól, hanem arról, hogy kész vagyok engedelmeskedni Istennek. Kész vagyok arra menni, amire ő hív engem. Nagyon egyszerű példa, amikor Péter vizen járt. Lehet, hogy hatalmas hite volt abban, hogy én tudok vizen járni, hogyha Isten hív engem, de akkor tapasztaltam, amikor rálépett a vízre. Egész addig nem. Annélkül nem fogod megtapasztalni. És ott olyan az, hogy van-e bennünk engedelmes, hogy van bennünk bizalom, vagy engedelmeskedjünk. Ő benne volt bizalom, és ezért kilépett a vízre. Szóval hát, hogy akkor a hatalmas dolog az, amikor ezt tette Péter, hogy mert kilépni arra a vízre. És hát tudta, hogy hol vannak a szülökök. Az olyan, mint amikor egy ilyen történetben van az, hogy megy egy repülőgép, és hatalmas viharba kerül, és mindenki eléggé bepánikol a repülőgépen, és van egy ember, aki azt látja, hogy az ő is több pánikban, mert nagyon nagy rázkodás van a gépen, össze is dobálja, néha a videón is lekapcsolja egy pillanatra, és mellettől egy ember, és azt látja, hogy az a férfi, ő nyugodt. 20 pár éves fiatal, és nyugodtan lehetne ideges, hát mielőtt az élet, de nyugodtan ül a gépen. És akkor végre átérnek a viharzónán, és aztán megnyúszik a gép, utána megkérdezi azt, hogy van az, hogy maga ilyen nyugodt tudott maradni? Az apám a pilóta. Bízom benne. Ha valaki, akkor ő át tudja vinni ezt a gépet a viharon. És bennünk van ez a fajta bizalom, hogy az apám a pilóta. Hogy őnek nincs akadály. És akkor van bennünk engedelmesség, akkor van bennünk ez a békesség. Akkor fogjuk megtapasztalni mindezt. És ha várunk arra, hogy minden világos legyen, hogy minden evidens legyen, minden részletet tudjunk, akkor soha nem fogunk elindulni semmibe sem. Ha azt várjuk, hogy minden kristályosodjon ki, akkor nem lesz semmilyen hitlépésünk. Akkor nem mennénk most ebbe az épületbe. Hát nem volt még meg rá a pénz, sőt, töredéke volt csak meg. Akkor egy csomó dolgot nem tettünk volna már meg az életünkben. Isten nem arrébb, hogy minden infóval rendelkezzünk, aztán döntsünk bölcsen, az, hogy bízzunk ő benne. Hogy merünk előre menni. Hogy merjél úgy menni, mint amikor mély sötétbe zseblámpával, amikor ilyen elmész egy futóversenyre éjszaka, úbén, hogyha mész éjszaka futva, és akkor csak azt látod, hogy ilyen ekkora, mint egy 3 méteres sávba, és így mozog állandóan, ahogy rajtad mozog a lámpa, annyit látsz. Te az, hogy nagyjából hova lépj a következő néhány lépésbe. De többet nem látsz. Azt mondja, hogy menj úgy az Úrra. És a kérdés az számodra és számomra is, hogy van-e most az életed olyan terület, ahol tudod, mi Isten akarata, de mégis hallgatod az engedelmességet. Van-e olyan terület, ahol tudod, hogy mi Isten akarata, de mégis hallgatod az engedelmességet. Aztán egy ötödik pontként, hogy Isten rajtunk keresztül mutatja meg az ő dicsőségét. Hogy minket használ arra, hogy bemutassa az ő dicsőségét. Amikor engedelmeskedünk, akkor Isten olyan dolgot fog tenni rajtunk keresztül, amit magunktól nem tudnak. De magunktól nem menne. De így ő kap egy dicsőséget, és nem mi. Ha olyan dolgot teszünk, amit magunktól is meg tudom tenni, akkor az rólunk fog szólni, hogy ne ügyes voltam. Hú, ez a vonzó, hogy te szépen csináltál ezt, fiaszt. Amikor olyanról van szó, amit én magam tudok megtenni, akkor az már őre fog mutatni. Legegyszerűbb, legtriviálisabb példa, hogy a Gedeon és a 300 embere, amikor a 135 ezer fős serget legyőzték, ugye 450-szeres túlerő, akkor ugyanez volt, hogy kezdjétek el, hogy ott vagy 32 ezer ember, és akkor azt mondja Isten, hogy túl sok. Mi van? 32 ezeren még, ha ügyesen taktikázunk, még van esélyünk a 135 ezer ellen, de csak ilyen bő 4-szeres túlerő, még talán valamit kezdhetünk. Nem, ez túl sok. Hát ez nem hiszem el. Na jó, akkor elküldünk, aki akar, az elmehet. Tehát lesz 10 000. Hú, 10 000, 160 000. Ez egy baromi jó stratégia kell, hogy meggyőzzük, megnyerjük az egészet. ez van, hogy olyat kell kitalálnunk, hogy ez úram, most segítsen, mert ide kell lesz te is. Még a 32 000-nél még nem biztos, hogy kell lesz. Jó, hogyha ott vagy, de nem biztos, hogy kell lesz. A 10 000-nél ott nagyon kell lesz. Uram, mi a terved? Kulcsok. Csak elképzelem a Gedeonnak, hogy ez valami rossz hangot hallok, ez nem is lehet, biztos az ördög akar engem félrevinni valami, de hát nem lehet Istentől lesz, hogy kulcsok. De amikor 300-ra van szó, akkor azt látjuk, hogy ez nem lehet Gedeontól. Hiába van 300 ember, hiába vannak a cserepek összetörve, és hiába gyulladt hirtelen fel a fák, ugye, hogy lemegyik a cserépről, és aztán jön a nagy világosság, az akkor is túl kevés ahhoz, hogy egy ekkora cserep megijedjen. Ha nem adta volna Isten azt a látomást a távolban, nem tett volna mindenfajta káosz számukra, akkor nem lett volna elég az a 300 ember. Ott már kellett hozzá Isten. És igazából ez egy nagyon fontos pont, amit sokszor el tudunk feltenni, hogy Isten rajtunk keresztül akarja bemutatni az ő dicsőségét. Nem mi fogunk látszódni, hanem mindig ő fog látszódni. És mi is mondhatom, hogy ez a folyamat maga a gyümölcskertés. Amikor ő láthatóvá lesz. Amikor mások is meglátják, hogy Isten valóban itt van. Ez nem rajtunk múlt. És aztán akkor az alkalmazás, mit jelent ez ma nekünk? Nagyon egyszerű pontok, amiket mind tudunk igazából, de mégis benne lesz az egész tanfolyamban. Egy az, hogy ne a saját tervéhez keres Isten áldását, ne azt hisz, hogy hogyan tudnám megáldani azt, amit te tervezel, hanem hogy keresd az ő munkáját. Az egyik legalapvetőbb, másfajta nézőpont az egészben. A másik az, hogy rendszeresen keresd azt, hogy Uram, te most mit cselekszel körülöttem? Hol hisz engem be a munkádba? Hogy ez az állandó kérdésem felé. Uram, ma is szeretném ezt látni. Aztán benne van az is, hogy engedd azt, hogy Isten az igény keresztül, imádságon keresztül a Szentlélek által irányítson téged és vezessen. Hogy ne akart csak a körülményeket és az érzéseket használni erre. Mert ez egy nagy csapda manapság, hogy csak a körülményeket és csak az érzéseket akarom használni arra, hogy Isten irányítson engem. Annyi embertől hallottam már azt, hogy Isten azt mondta nekem, hogy. És akkor megkérdezem, hogy mondta Isten, és akkor vagy azt mondja, hogy hogy mered kétségbe vonni azt, hogy nekem Isten szólt, hogy az, hogy mondja azt, hogy mert hát úgy éreztem, hogy ebből volt békességem is hasonló. És annyira könnyű érzésekre, meg körülményekre hagyatkozni. A kedvencem az, amikor egy ismerősöm megindokolta egy Zsoltár részlettel azt, hogy ő miért feküdhet le egy lányal házasság előtt. Milyen könnyű megtalálni, mert ő úgy érezte, hogy ez a jó válasz erre. Isten ezt akarja nekem mondani. Úgyhogy ne törődj bele abból, hogy csak a körülményekre érzésekbe felsőnek, hanem engedd, hogy az imádság, az ige, Isten lelke is vezessen téged. És még egy fontos pont a gyakorlati dologhoz, hogy készülj fel a hitlépésekre. Ami tök egyszerű kimondani, de hogy készülj fel arra, hogy Isten fog olyat kérdeni, azt mondja, hogy dobd el a kezedbe. Készülj fel arra, hogy tudj igazodni Istenhez, hogy feladd a saját tervédet azért, hogy azt mondja, hogy ez igazodja. Hogy legyen megbened az engedelmesség, tehát azon keresztül fogod megtapasztalni Istent. És az úgy tudsz felkészülni erre, hogyha magadban már tudod tudatoskodni azt, hogy nem ez lesz nekem fontos, hanem az, amit ő mond. És zárásként igazából csak annyi még, hogy fontos tudatosítani azt, hogy az Isten megtapasztalása az nem egy különleges dolog, ami csak néhány ember kiváltsága. Az mindegyikünk nem akar élni Isten. Minden hívő számára nyitott út, hogy vele lehessünk. És a kulcs az egészben az a kapcsolat, meg Isten meghallása, az engedelmesség, és Istennek a megdicsőítése. Ugye most már hétből már csak 4 lett egyből. Hogy kapcsolat, meghallom, mit akar, engedelmeskedek, a bangsószor át is kell változnom, formálnom magamat, aztán ezen keresztül megdicsőítem őt, és megint Isten mutat vissza minden. Megint a felhőből szól az egész. Mi ezt mutattam. Szóval 3 kérdés igaz, igazából az egészhez most a mai napra. Tudod azt mondani Istennek, hogy Uram, mutasd meg ma is a te tervedet nekem. Tudod azt mondani neked, hogy Uram, segíts hallani a hangodat, és mered azt mondani, hogy Uram, adj nekem bátorságot ahhoz, hogy engedelmeskedjek neked bárhogy visszakozik a felmered tenni ezt a 3 kérdést, hogy mered-e mondani ezt a 3 dolgot Istennek. Imádkozunk most így, jó? Uram, köszönöm azt, hogy te tényleg egy teljesen másfajta kapcsolatra hiszel minket, mindenki sokszor gondoljuk azt, hogy ez olyan működik. Nem arra, hogy megcsinálj néhány rituálét, megcsinálj néhány dolgot, amit elrendesedünk neked, hanem arra, hogy veled legyünk együtt. A veled való kapcsolatra hisz minket, és igazban az a vágyunk, hogy ez így történjen, mégis annyira könnyű beesni nekem is abba, hogy ha csak eszközként akarod akasztálni téged. De köszönöm, Uram, azt, hogy te nem eszközként akarsz engem vagy minket használni, hanem egyszerűen kapcsolatra hisz minket. És segíts nekünk változtatni a fókuszunkon, hogy mi is a kapcsolatot keresjük veled, hogy ezen keresztül megértsünk téged, hogy amit mondasz nekünk, abban tudjunk engedni neked és hozzá kapcsolódni. Hogy amit kell, azt tudjunk változtatni, amit kell, azt tudjunk elengedni. És hogy ebben aztán olyan módon lehessünk benne, hogy te megdicsőj. Adod, hogy a te dicsőséget lássa minden ember körülöttünk. Hogy téged tegyünk naggyá, és egyszerűen mindez abból fakadjon, hogy vele kapcsolatban vagyunk, hogy veled együtt vagyunk. Köszönöm, Uram, hogy hisz minket erre. Amen.